Zsigmond mindkét kezét a homlokára szorította. Percekig ült, hallgatva, szinte megriadva. Én azt hittem, hogy ezt mind egy könyvben olvastam, mondta végtére bontatott hangon, mintha nem volna bizonyos abban, hogy érthető dolgot mond. Tömérdek könyvem volt, és olyan idők jártak, hogy a legjobb volt otthon ülni, mint az öreg úr és öreg hölgy, kiknek nevét a Lánchídon elfelejtettem. Az öreg úr elásta magát egy láda francia regénybe, az öreg hölgy egy másik ládába, angol regények közé. Ültek a ládában, és néha átnevettek egymásra, egymáshoz, midőn valamely vígat mondott az olvasmány, majd együtt sírdogáltak az alkalmas helyeken. Mi is olvastunk az ön regényeit. Zsigmond végtelen erőfeszítéssel szedte össze emlékezetét. Még a keze is ökölbe szólult, mikor egy láthatatlan ásóval hájni kezdte a földet egy betemetett sírról. Eigner könyvárus egyszer mondta, hogy jó volna regényeket írni, de már többre nem emlékszem. Már kora délután lefeküdtem mindig az ágyba, és pihentem. Aludtam, mert mindig nagyon fáradt voltam. Az ablakokat jól lefüggönyöztem, és csend volt körülöttem, mint a kriptában. Jól esett fáradt, zúgó fejem a párnákra fektetni. Jól esett a lámpást lecsavarni. Éj van, gondoltam magamban. Csöndes éjjel van. Holott valami azt sukta, hogy odakül még ébren vannak az emberek, de én már kiszöktem a zúgó, kínos, fájdalmas, zajos életből. Elmenekültem Marik úr elől, aki mindig kéziratért zaklatott, ha ébren voltam. Eltűntem a Váci utcai ismerősök elől. A nők meghívását vajon kifogadja el most estére és vacsorára? Vajon kimegy egykor boldogító sétánkra Delnővel a város erdővén fáj alatt? Ki fogja meg a kezed, amelyet legjobban szerettem fogni, és a kis száj, kinek mondja, hogy gyönyörűséges szavakat? Az élet szökevénye lettem. Még az öreg úr sem látott hónapokig, pedig őt nagyon szerettem. Szegény, mondta Luisa, és megsimogatta a fájdalmas homlokot, amelyen méredőket vont a betegség. A kapitány már előbb visszatért a szobába, és mozdulatlanul halkan állongott a kályha előtt. Soha sem beszélt még ennyit, súgta az asszony felé. Ön csodát mivel, kedves barátném? Így szöktem el Pestről, és napról napra inkább elszöktem, mint ha valamely titkos hang mondta volna bennem, hogy már óvakodni kell az emberektől. Már lefelé hajlik életem napja. Éjfél ütött az órom, midőn felkeltem ágyamból, és félrevontam a függönyt ablakomon. A városom mély csend, mintha mind meghaltak volna az emberek, akik kellemetlen zajgásukkal máskor felverik az utcák és a terek csöndjét. A hold magasan állott a tetők felett, a ferenciek terén falhoz lapulva mendegélt az alavárdos. Csak néha gurult egy hintó a meseszerű hószőnyegen át, és a hintóból bálinők lengeruhája fénylett, amely azonban engem már nem érdekel. Éjfél volt, és íróasztalomhoz ültem. Ilyenkor jöttek ők, regényeim és szenvedéseim, melyeket azonban már elfelejtettem. Gyakran meglepett a dél, hogy az apró betűk még mindig kifogyhatatlanul jönnek tollamból, és nyugtalankodva vártam a kedveszeket pontletevésre. A nyomdász, Marikúr, nem volt itt azóta? Az asszony könyvbe borult szemmel, önkéntelen fájdalommal felkiáltott. Hát érdemes volt! Ezért nem búcsúzott sem tőlem, sem az öreg úrtól. Zsigmond azonban már üres tekintettel nézett rá, mintha valami láthatatlan szél elfújta volna a gyertyát, amely eddig szeme mélységében, mint őszi mezőn, a messzi pásztortűz pislogni látszott. Lehorgasztotta fejét, papucsait nézte, szótlanul járt fel és alá. Borzadva állott egy darabig a sötét ablaknál. Hát nem gyújtják meg ma este a lámpásokat Pesten? Kérdezte a szobában levőktől. Az estebéd rövid volt, és hallgatagon folyt le. Az asszony sürgette, hogy a kapitány gondoskodjon kocsijáról, és a fáklyás cselédekről, akik a szomszéd faluba kísérik. Egy darabig megint egyedül maradtak. Zsigmond a két kezében tartotta fejét, mintha valami rendkívüli fájdalom kínozná odabenn. Az asszony heves fájdalommal megragadta a beteg férfi kezét. Zsigmond, értse meg, mielőtt elválnánk, hogy sokáig vártam magát, és soha se tudtam elfelejteni. A csöndes, mélázó arcon egy csalódott élet bús keserve suhant át, mint szunnyadó tó tükrén a sötét eső felleképe. Soha, ismételte az asszony, és a kezével gyötrelmesen simogatta végig a férfi arcát, mint az évek furcsa állarcát akarna onnan letörölni, a gondot, a bút, a betegséget. Mintha azt remélte volna, hogy kezének nyomán előtűnik a múltból, a messziségből az ifjú zöld vadász férfias arca, aki hallgatogon jött át egykor az erdőn. És Zsigmond arca valóban átszellemült, a redők, a ráncok, a fájdalom mély vízmosásai, a betegség bágyat, szófukar és havas mezőségei eltűnnek az arcáról. Egy rajongó ifjú ült ismét Luisa előtt, és egy másodpercig hátraszegült, a büszke homlok tüzet vetett az alvó szembokár. Két kezével megkapta Luisa kezét, és mondhatatlan gyönyörrel, mint az ifjak imádottjuk kezét, ajkához szorította. Előbb az egyik kis kezet, majd a másikat. Halkan sóhajtotta. Helena! Az asszony meglepetten vonta vissza a kezét. Nemes gyöngéd arcán büszkeség szikrázott végig, mint a távoli villámlás a hegyek felett. A huszár kapitány jelentette, hogy a hintó készen áll az indulásra. A szegény már az én nevemet is elfelejtette, szólt panaszosan Luisa. A kapitány karjába öltve karját, búcsú pillantás nélkül az udvarra lépett. Miután a hintón elhelyezkedett, és a kerekek elindultak drága terhükkel, Luisnak volt ideje gondolkodni. Ki volt Helena? Egy régen halott asszony, Az első Veselényi Miklós feleség, akiről Zsigmond oly meghatóan írt. És ekkor Louis megbocsátott halk könyvullajtás között. Zsigmond hátrafont kézzel, mozdulatlan arccal állongott az udvarház ablakánál, és az estében eltűnő fénylő fákjákat nézte, mintha egy fejedelemasszony koporsóját kísérnék a csatlósok valamely régi regényében. Zsigmond ezután már nem beszélt többé.
Krúdi Gyula, Zsigmond utolsó szava című elbeszélését Gregus Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Filippinyi Éva, rendezte Balogh Gábor. Hangfelvétel 1985-ben készült.